A Meta nemrég nyilvánosságra hozott adatai szerint az Instagram reklám bevétele túltesz a YouTube-én is.
Aktuális hír, hogy megszünteti az Amazon a pénztár nélküli boltjait. Sőt, mint kiderült, soha nem is működött a rendszer, amit itt be akartak vezetni.
Na, behoznám tovább YouTube-os hír, AI-os hír, hogy a YouTube videóiból tanul az AI, és ez nem tetszik a Google-nek. Képzeljétek, hogy egyre többet találkozunk személyesen, nem sokára, vagy se találkozhatsz a Minnerrel, vagy élőben igénybe veheted a Minner dolgait, mert már ugye eddig is voltak workshopok, és szerintem idén már megcsináltunk, vagy 15-20-at kb. Nem, de szerintem 15-öt tuti, és most pont lesz Debrecenben is, de májusban azt szeretnénk, hogy legyen Budapesten is több, illetve vidéki városokban, amit most így meg tudok ígérni, hogy Debrecenben ugyanígy lesz, mert ott megvannak már a helyeim, meg már tudom, hogy mit, hogy csinálok, és valószínű Pécs, Székesfehérvár, vagy Győr, ezekben fogunk gondolkodni, majd még meglátjuk, kövessétek a Minnernek a Facebookját, a Minner Extra csoportot, ezek, vagy a minner.hu-t, mert értesítünk titeket, sőt, szerintem a minner.hu-n rögzítem is ezt külön, ezeket a workshopokat, hogy lássátok, hogy hol mi lesz, mert hogy mondtam, lesznek ugye ezek ilyen ötfős, kicsit ilyen mastermind jellegű workshopok, és szeretnénk úgy, hogy Budapesten is többet megtartani, illetve vidéki városokba. Ez azt jelenti, hogy minket felsoroltam városok, és itt az extrát tudom mondani, hogy ott mindig én leszek. Tehát amikor megyek majd ezekbe a főleg megyeszék helyekre. Ezt szerintem tök izgik. Eszter már volt ilyenen, igaz?
Igen, és amúgy mindig azt mondják, vagy azt írják a visszajelzésekben, hogy milyen jó hangulatú volt a workshop, ami tényleg tök jó, meg mindig jó hangulatúak, de egyébként ennél szerintem az fontosabb, hogy ez nem egy előadás, vagy ilyen okoskodás a minden részéről, hanem itt ilyen kis csoportokban, gyakorlatban oldunk meg problémákat, kaptok feladatot, időt rá megcsinálni, átbeszéljük, mindenkire jut idő, és szerintem az is hasznos, hogy öt jegyet adunk el. Volt már, hogy valaki egy cégtől kettel jöttek, és akkor akár hatan is ültünk, de hogy vállalkozók vannak együtt, lehet más nézőpontokat kapni az ötletedre, vagy a problémáidra, és mindig ki szokott alakulni egy tök jó dinamika, hogy segítik egymást a vállalkozók. És például már elhangzott az, hogy de jó tudni, hogy más is ezzel szenved, ami igen, nem biztos, hogy a legjobb, hogy mindenki ezzel szenved, ez biztos, hogy megnyugtató érzés.
Igen, itt volt egyébként egy legutóbbi értékelés, mert hogy tök jók, érdemes a Minnernek a Google térképen vannak most ezek az értékelések, hiszen helyi témákról beszélünk, és ott gyűjtjük ezeket, és már ezeket ugye, amikről beszél Eszter, ezeket leírták, de a kedvencem most az az értékelés, amiben azt írták, hogy nagyon jó hangulatú volt, sokat nevettünk, és akkor mondom, vagy amit az illetőt én ismerem, tehát tényleg itt volt, de hogy pont akarom majd válaszként írni, hogy hát azért most már Duma Színház kezdhet félni.
Ezt akartam mondani, hogy nem stand-up estre jött, ez nem biztos, hogy jó visszajelzés.
De egyébként jó. Azt szerintem jó.
Tényleg sokat nevetünk a workshopokon.
Jó, hát van. Hangulat az jó.
Csak
hát,
nem azért jöttök.
Hát igen, de talán az jól jelzi, hogy nem egy ilyen szigorú, üzleties megbeszélésről van most szó, ettől az üzleti vonalát belevisszük, szerintem már azért konkrétan olyan példákat, gyakorlatokat kell megoldani, amit egyébként utána otthon is tudsz alkalmazni, akár nézzünk egy Facebook workshopot, egy TikTok workshopot, vagy egy B2B workshopot, ugye amikor vállalkozóknak adsz el, és arra egy B2B sales workshopot tartunk, hogy hogyan építetted fel a sales folyamatodat, ott azért elég jó belemegyünk a gyakorlatba, és pont tegnap is beszélgettem egy vállalkozóval, aki volt itt nálunk, azt mondták, hogy már tök durva, hogy elmentek innen, és azonnal, mint a kinyíltak volna a kapuk. Mondtam, hogy persze, hát eddig itt tevékenységetről változ, akkor persze, hogy van egy kis változás, ezért azt nem kell. Tehát, hogy nem kell annyira a workshopnak tekinteni, csak annak, hogy változást hoztál, de persze, hát a workshop is azért sokat segített. Meg azt, hogy másokkal ötletelhetsz. Tehát ők kifejezetten azért jöttek, hogy akár a Minner által, meg akár a másik vállalkozók is adjanak feedbacket, de vállalkozók. Kerüljenek egy másik nézőpontba, és azt én úgy gondolom, hogy azt sikerült elérni mindenkinél. És akkor, és ha már egyébként nézőpontváltás, még nem is a hírekre megyünk rá, hogy nagyon, nagyon érdekes volt. Kettővel ezelőtti videónk, vagy podcastünk, ugye, amiben az volt, hogy minden harmadik ember elolvassa a hírlevelet. Erre jött egy jó kis komment a Minner zárt csoportba, hogy én ezt nem hiszem el. Illetve levezetted valamit, olyan megnyilvánulások voltak a kommentben, mint hogy hát ugye az emberek már nem olvassák el a hírleveleket, mert hogy az Z generáció már nem is olvas hírlevelet, mikor egyébként nem tudsz vásárolni úgy, hogy ne kellene megadnod az e-mailedet, na mindegy. És még ehhez hasonló olyan saját megállapítások, ami vicc volt az egész, mert hogy nem baj, legalább leírta, legalább megtudtuk, hogy egyébként valaki így gondolkodik, ami egyébként a vállalkozóként valószínűleg hiba, az a más tészta, és hogy ez a, én nem hisz, hogy ezt nem hiszi el, és a végén odaírta, hogy amúgy az e-mail halott. Én külön kifényképeztem ezt, és tudom, hogy külön felkoncoltam.
Az igen.
Igen. Még jó, hogy lefényképpen ezt is adod, mert úgy hangozna, mint amit találtuk volna ki.
Igen. Na és képzeljétek el, hogy én megpróbáltam ezt kezelni aránylag jól, szerintem, mert hogy leírtam, hogy sajnos ez egy erős lesz, de a vállalkozói attitűdje az illetőnek nem elég jó, hiszen nem tud jó döntéseket hozni, lehet, hogy máshol sem. És az egyik kommentelünk jobban megfogalmazta, és ezt le is írtam, és egyébként szerintem azt még használni is fogom. H. András, és nem az a H. András. Képzeljétek el, hogy azt írta, hogy régen még egy vállalkozó hagyatkozhatott az intuícióra, vagy hogy saját magából indul ki, vagy valami ilyesmi. Ma már nem. Tehát ma a sikerhez adatalapú döntésekre kell támaszkodnod, és több irányból, azt már nem írta, ezt már én mondom hozzá, hogy több irányból kell információkat szedned, és az alapján eldönteni, hogy te az e-mail marketingbe bele akarsz menni. Na most, hogyha én azért is kicsit morcos vagyok ilyenkor, mert mi azért dolgozunk folyamatosan, hogy hozzunk nektek hasznos információkat, és rávilágítsunk olyanokra, ami kulcsfontosságú lehet a bizniszedben, és ez tök vicc, hogy erről még beszélni kell, egyetem beszélni kell arról, hogy ember egy nemzetközi adatokra, sőt a Minnernél is a hírlevél megnyitás 50%, hogy ezt így, akkor így beírja, én ezt nem hiszem el, és így beírja, én azt hiszem el.
Szerencsére tényeket nem érdekli az ő véleménye, szóval...
Hát ez előfordul YouTube-on is.
MailerLite, a MailChimp, a HubSpot, ezek az e-mail rendszerek mindezt mondják, vagy az esettanulmányok a Minneren, és így...
És a sok e-mail marketinggel foglalkozó szakember, aki ezzel vére keresi magát, az megröhög a markába, hogy addig jó, amíg ő nem hiszi el, mert addig van piaca.
Mondok egy érdekességet. Ja. E-commerce Expo. A Vavreg Balázsék e-mail szövegeket cincáltak szét. Kedvencem volt az, amikor elmondták, hogy amúgy ez a gyenge hírlevél, ez hozott 300 ezret. Néztem körbe, és egyébként ezt már tudom, aztán másik podcastben is ugyanúgy elmondtam. Néztem körbe, és az embereknek a döbbenetét láttam, hogy de mi, most kiküldesz egy hírlevelet, és az 300 ezer forint. És így ebből látszik az, hogy a piacon még lehet nyerni. Hát a konkurencia így gondolkodik, az jó. Fejlődjünk, én szeretnélek titeket ösztönözni, és magamba is amúgy fejlődnöm kell. Nekem, csak hogy így értsétek azt, hogy magamat is hagy ostorozzam, nekem fejlődnöm kell abba, hogy ne... negatív lebaszásként vagy ilyesmiként álljak egyébként a vállalkozókhoz, hanem az ösztönző énemet kell előhozni, és egyébként valószínűleg ez azzal lesz, hogy én szó szerint telibe szarom azt, hogy valaki rosszul gondolkodik, és csak megyek előre, és hozom ezeket a jó infokat, és mutatunk be egyébként jó példákat. Azt, aki velünk tart, aki nem, az pedig zárja is be a vállalkozását, már megint nem sikerül. Ezt gyakorolnom kell. Jó? Igen, majd önuralmat tanulok, vagy pedig megpróbálom máshogy fogalmazni, de ez számomra döbbenet volt az én, ahogy a YouTube is halott, nem? És most hozol hírt.
Az mindig is halott volt.
Ja, igen.
De halott a podcast, nem már haldoklik, úgyhogy miért is csináljuk ezt?
Ja, a podcast az internet már haldoklik, is. Igen.
Amúgy az internet is. Láttam egy tök jó...
Vissza kéne mennünk kapálni.
Igen. Láttam egy tök jó képet.
Röndes szakmát végezni.
Igen. Láttam egy tök jó képet erről, hogy ott van egy robotporszívó, És akkor ott egy porszívó, egy átlagos porszívó, és mellette van egy seprű, és azt mondja a seprű, hogy nyugi, engem se váltottak le. Ja. Na, de aztán Instagram több pénzt csinál, mint a YouTube. Mesélj erről.
Nekem is van otthon a seprűm.
Ugye? Porszívó is van.
Igen.
Na, látjátok.
Ennyi. A Meta nemrég nyilvánosságra hozott adatai szerint az Instagram reklám bevétele túltesz a YouTube-én is. A cég jelenleg küzd a helyi fogyasztóvédelemmel, vagyis pontosabban ugye a monopólium vágyjukkal, és egy csomó eddig nem látott adatot kellett emiatt nyilvánosságra hozniuk, mert kiadtak valamilyen jelentést emiatt. Ebből az egyik legérdekesebb, hogy végre kiderült, mekkora szeletet is jelent ugye az Instagram a nagy egész Meta rendszeren belül. Mint kiderült, 2021-ben 32,4 milliárd dollár folyt be az Instagram hirdetésekből. Ez a teljes hirdetői bevételnek körülbelül a 30%-a volt abban az évben. Ez önmagában egyébként érdekes dolog, tehát azért nem egy jelentéktelen kis mellékága a cégnek az Instagram, hanem elég durva a bevételtermelő rész. A másik érdekesség pedig, hogy az Instagram bevételek 19 óta minden évben túlteljesített a YouTube-én, ami ugye, ha a tartalom mennyiséget nézzük, akkor messze a legnagyobb videó megosztó. Ráadásul a YouTube-nak több felhasználója van. Amit most találtam friss adat, az 2,7 milliárd volt a YouTube-nak, 2,4 milliárd az Instagramnak. Nem voltam úgy sokkal lemaradva, tehát 28,8 volt a 32,4-jel szemben, de nekem érdekes, hogy több bevétel tud generálni, mert azért rövidek a tartalmak, emiatt általában a reklámok kevésbé értékesek, ha cég oldalról nézed, és ugye a YouTube kvázi több embert ér el, és azt hiszem hosszabb időre is. Uh-huh. És ezért még keresgéltem, hogy ezt egyébként mi adhatja, és azt találtam, hogy az egyik legnagyobb különbség a tartalomgyártóknak a kifizetése. Uh-huh. Ugyanis az Instagram minimálisan ad csak pénzt a felhasználóknak, akik, tehát ahogy te töltögeted fel a videókat, de ugye a YouTube-on nagyon komoly creator economy van, és az összes hirdetői pénznek az 55%-át azt a tartalomgyártók kapják, nem a YouTube.
Amikor azt mondjuk, hogy a hirdetés bevétele 32,4 milliárd, akkor az, vagy a YouTube-é mondjuk 28,8, az már a creatoröknek kifizetett.
Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy de ez a revenue-t nem kéne, hogy zavarja. Igen. Viszont lehet, hogy valahogy jogilag úgy van megoldva, hogy ez a pénz, amit a tartalomgyártóknak tovább küld, az nem kerül be hozzájuk a revenue lábon.
Akkor ezt pontosan nem tudjuk igazából.
Azt pontosan nem tudjuk, de egyébként én azt gondolom, hogy az a bevétel, amit a YouTube reklámozásból szerez, az azt szerintem 100%-nak tekinthetjük. Mert csak később kéri ki a videós is a pénzt. Szerintem az
társadalomba bevétel. Szerinted még abból fizet?
Igen. Aha, persze.
Én így a hirdetői szempontból gondolkodtam ezen, hogy vajon melyiknél költenek többet vagy kevesebbet. Nyilván most ezt tegyük félre, hogy cégtől függ, meg buyer persona, meg ilyenek, de a YouTube-on Milán erősíts meg, vagy nem tudom melyik ötök hirdetett már, hogy ott azt gondolom, hogy drágább egy kattintás, vagy drágább ott hirdetni, nem?
Hát alapból az, hogy a videót is le kell gyártanod.
Hát igen, az még más egy erőforrás igényes, csak a kreatívok.
Szerintem a marketingnek a funneljében az nagyon elől van. Tehát, hogyha a YouTube-ból hirdetsz, ott nem azonnali vásárlásra tudod ösztönözni a népet. Oké, egy az a manó, aki ott ugrál és nyomja, és hogy éppen Black Friday van már megint februárban, vagy márciusban, akkor értelemszerűen átkattintanak az emberek, és nagyobb eséllyel vásárolnak, de összességében én a két platformot azért venném külön, mert a YouTube-nál a marketingedben nagyon az első érintési pontokat nézzük, és utána még egyébként kellenek, akár az Instagram, akár a Facebook hirdetések, tehát hogy az csak a marketingednek az első szakasza, az, hogy ő ott meglát egy hirdetést.
Az oké, szerintem ezért nem tudom, hogy mennyibe kerül a hirdetés, az tény, hogy többbe kerül előállítani a kreatívot. Uh-huh. A másik oldal viszont, hogy a YouTube az akár a felhasználó élmény rovására is támogatja a hirdetőket, amikről már beszéltünk, hogy az adblockot kiszűri, igen. Most már nem lehet minden, tehát a legtöbb hirdetést nem lehet átlépni, stb. Az Instán könnyebb áttekerni egy reklámot, illetve az Instán, ugyanúgy, hogy a Facebookon pár kattintással el lehet indítani, szóval sokkal könnyebb elkezdeni reklámozni.
Igen, valószínűleg, meg több mint valószínű, hogy a hirdetés arány mögött az, állhat, hogy egyébként amikor elindít egy átlagos vállalkozó egy hirdetést, ő neki mindenképp megjelenik Instagramon is a hirdetése. Tehát, hogy neked külön kell kikapcsolnod, ja, hogy ne jelenjen meg Instagramon. Tehát, hogyha nézzük az Instagram bevételeket, és a külön veszi a platform, már pedig mert ugye most erőt költjük, hogy külön kell venniük, és meg kell mutatniuk, a több mint valószínű, hogy az is közrejátszhat. Tehát, hogy én nagyon érdekes, de inkább a Facebook hirdetéshez áll közelebb az, hogy amúgy az Instagramon is megjelenik a hirdetésed, és amúgy az arány az valahol jó lehet, tehát hogy van olyan, aki kifejezetten csak Instagramon hirdet, és akkor az ugye teljesen oda megy, de egyébként egy nagy szelete biztos, hogy az, hogy az emberek automatán beállítják csak hirdetés, és ugye az elhelyezések között kell neked kivenned az Instagramot, hogy ott nem akarod hirdetni a cumorat.
Szóval valószínűleg a 32,4 milliárdnak a nagy része az csak a Metába fel lett adva, és oda terelte a Facebook, vagy a Meta. Aha.
Igen, tehát nem biztos, hogy az, hogy most ő tudatosan hirdessen ott. Igen, lehet ez. Egyébként még a másik oldalt meg tudom mondani nektek, hogy ugye meg kell nézni, hogy az Instagramnak ez sok kutatás volt erről, a célcsoportja az potenciálisabban jobb vevő célcsoport, tehát hogy tehetősebbek, okosárértékük nagyobb az Instagram felhasználóknak. Ez is benne lehet, hogy akár egy nagy márkát nézünk, akkor jobban oda költ. De a nagy márkák megköltenek influencerekre.
Meg az Instagram is tele van influencerrel, meg szponzorált tartalma, szóval nem tudom, hogy ennek milyen lehet az aránya, érdekes lenne, hogyha ezt valaki fel tudná mérni. De a YouTube-on is nagyon sok hirdető megkerüli a YouTube hirdetéseket azáltal, hogy direkt az alkotókkal működnek együtt.
Igen, de arányaiban biztos, hogy kevesebb. Mert
kevesebb,
hát szerintem azért van kevesebb szponzorált deal a YouTube-on, mint az Instagramon, mert a YouTube-on egy sikeres tartalomgyártó meg csatorna nincs ugye rászorulva a dealekre. Instagramon viszont vagy szponzorált tartalmad lesz, vagy nem keresel pénzt. Aha, tehát a Meta neked nem fog utalni havi $X,000, hogy tessék, élj meg belőle.
És itt nagyon érdekes, hogy abból viszont az Instagram nem kap semmit. Tehát, hogy ezekből a szponzorált, ő ad egy platformot, bár az is igaz, hogy így a tartalomkészítő rá van kényszerítve, hogy tartalmat készítsen, de hogy ad egy platformot, és te úgy tudod, úgymond, ugye ki árulni a megjelenéseket. Az is egy érdekes dolog. Ebből a szempontból, hogy ugye azzal meg nem tudnak mit csinálni, és biztos, hogy minden meetingen felmerülhet ez, hogy hogyan lehetne ezt megcsapolni egy kicsit.
Illetve a YouTube-nak, nem tudom, hogy mennyire jelentős, de ott van bevételi lábként a YouTube Premiumnak hívják. YouTube.
Igen.
YouTube Premium. Ami tudjuk, hogy ugye már létezik az Instagramnak is az előfizetős verziója, de arról is beszéltünk, hogy ezt az árazás meg a funkciók alapján nem kimondottan arra szánták, hogy ezt bárki ténylegesen befizessen.
Hát igen, nagyon érdekes. Ugye nekem van az, hogy én előfizettem a kék pipára a sima Mándó Milánként. Nemrég, amikor levonta a pénzt, akkor jutott eszembe, hogy amúgy nagyon...
Nem.
Azt tudom, igen. De egyébként, hogy nézzük most a Facebooknál is az előfizetést, tehát, hogy a kékpipás például nekem semmit nem jelent jelen körülmények között, lehet, hogy simán lemondhatom. Igen, viszont az tény, hogy érdekes, hogy egyébként arányába mennyit költenek el a cégek, meg hogy igazából a YouTube-ba betegszik.
Itt egyébként, amit meg akarok még nézni, vagy ami érdekes lehet, hogy ugye jó, az, hogy 2019-ben kevesebb pénzt termelt a YouTube, azon már nem változtat, de az, hogy mondjuk 22-ben, 23-ban az Instagram keresett több pénzt reklámbevételből, ott már bejátszhat az is, hogy ugye van a YouTube Premium. Uh-huh. Tehát, hogy a YouTube tudatosan esik el, ugye ad revenue-tól a Premium, vagy az előfizetéses modelljéért. Csak nem találom, hogy ez
ami
mennyi
ebből
befizetés.
A szempontból egyébként egy jó döntés lehet, hogy ugye, amit mondott Eszter is, hogy ráerőlteti az emberekre a reklámot. Tehát, hogyha nézzük azt, hogy aki előfizettet a YouTube Premiumra, ő egy lojálisabb ügyfél lesz a YouTube szempontjából, amiből egyébként nagyon érdekes, de még kevesebb is jó, mint a nulla. És biztos, hogy abban is versenyeznek majd, aztán azt is meg lehet szüntetni, hogyha nem jön be nekik, tehát hogy ez tök jó, hogy így próbálkoznak. Mi azért éles a verseny ezen a piacon. Visszatekintenék, hogy volt egy korábbi hírszemlénk, ahol azt mutattuk be, hogy az Instagramon a videók, a Reels videóknak az elérése sokkal nagyobb, mint a TikToké. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy az Instagramot mondhatjuk azt, hogy tudjátok, mint az elején volt, hogy a hírlevél halott, hogy nem mondhatjuk azt, hogy az Instagram halott, és hogy te cégként ne gondolkodj benne, miközben egyébként akár egy Reels videót nézünk, többen megnéznek, mint mondjuk lehet, hogy TikTokon, miközben egyébként nagyon érdekes erre felhívni a figyelmeteket, hogy sokan ember azt gondolja, hogy ő nem TikTokozik, miközben egyébként a Facebookon vagy az Instagramon TikTok-szerű videókat néz.
Igen.
És ez ugyanúgy valójában átverik magukat, mert te rövid videóformátumot nézel, tök mindegy, hol nézed. És arra akartam nyugodni itt tehát, hogy az Instagram ott is valamiért nyert egy kicsi kutatásba, tehát nem mondom, hogy az teljesen reprezentatív volt, de hogy ott is érdekes mondani, egy kicsit a YouTube így kijött így, mert nem a YouTube, az Instagram kijött így pluszban előnyként, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Na, de repüljünk tovább a következő hírra.
AI vizekre evezünk. Aktuális hír, hogy megszünteti az Amazon a pénztár nélküli boltjait, sőt, mint kiderült, soha nem is működött a rendszer, amit itt be akartak vezetni.
Mi?
Én nem találtam meg azt a hírszemét, de emlékeztek, hogy beszéltünk ezekről a pénztár nélküli boltokról?
Persze, igen. Tisztán emlékszem.
2018 elejétől működtek ezek, az volt a koncepció, hogy bemész, megfogod, ami kell, berakod a táskádba, kisétálsz. Nincs sorbanállás, nincs kasszázás, nincs pénzezés, automatikusan vonja a rendszer, nézi rengeteg kamerán keresztül, hogy mit vettél el, felismer, nem is tudom, hogy hogyan ismer fel a rendszer, de felismer téged, és az Amazon fiókodba kötött bankkártyáról levonja az összeget, és kapod a blokkot automatikusan. Elvileg több száz ilyen gépi tanulórendszerre kötött kamera ellenőrizte, hogy ki mit vesz le a polcról, és úgy hívták ezt, hogy Just Walk Out, és nagyon nagy reklámja is volt ennek az egész rendszernek. Leírtam, hogy pontosan hány boltban volt ilyen, nem tudom, ilyen 60 körüli üzletben volt ez bevezetve, még ilyen teszt jelleggel. És most azt mondták, hogy nem hozta az elvárásokat ez a rendszer. Az egy dolog, hogy az ügyfélelmény sem volt az igazi, az emberek valahogy így hiányolták azt a tényleges fizetést, nem érezték annyira, amikor egy jó akciót kiszúrtak, akkor nem látták a blokkon egyből, hogy mennyit spóroltak meg. Mindegy, ez az emberi része. De a nagyobb probléma, hogy valójában indiai munkások kellett, hogy ellenőrizzék a kamerák képeit, mert az AI az nem hozta az elvárásokat, és több mint 1000 Indiában dolgozó alkalmazott figyelte a kamera képét, és nekik kellett felismerni és felcímkézni, hogy mik azok a termékek, amiket az emberek elvesznek a polcról. A mesterséges
intelligencia.
Igen, a mesterséges intelligenciának nem sikerült ezt megtanulnia. 2022 közepén 1000 vásárlásból 700-at kellett embernek ellenőriznie, miközben az elvárás, az elképzés az 20-50 lett volna. Ráadásul az esetek többségében a kisétálóvevők órákkal a vásárlás után kapták meg a számlát a vásárlásukról, és ugye itt van az is, hogy a vásárlói élmény sem volt az, amit elvárt az Amazon.
Szerintem az, hogy egyébként élesben használták így, az gond. Tehát, hogy sokan szokták mondani régen azt az IBM-es tesztet, amiben az volt, hogy kipróbálták, hogy 1970-es vagy 80-as években, hogy kidobta a gépük az IBM Watson, hogy ilyen hangutasításos technológiái a jövő, és hogy a számítógépet úgy kezelik, és ezt úgy modellezték le, hogy egyik, hogy akik ültek, akik a tesztben részt vettek, előttük volt a számítógép, és a mikrofonjukat bekötötték egy másik teremben lévő emberkével, és ő irányította a dolgokat, billentyűzetni. Abban ugye kiderült, hogy túl sok ember beszél, hangzavar van, nem lehet mindent érteni, nem mondasz ki mindent, hogy ez nem teljesen jó technológia, ezt elvetették, tök jól lemodellezték. Tehát, hogyha nézem, a modellezés szempontjából az, hogy van pár bolt, amit tesztjelleggel elindítasz, és akkor oké, Indiában dolgozók modellezik le az AI-t, az most azt mondom, ebből a szempontból még lehet, ezt el lehet fogadni. Az viszont, hogyha huzamosabb ideig ha ezt alkalmazod, az tényleg már itt baj, és szerintem itt az a baj, hogy ezt meg úgy harangozták be, mint valami, és hát ugye milyen technológia, ami az érdekes, hogy erre van egy magyar cég, aki ezzel foglalkozik, és nekik meg akkor megy.
De ők, most lehet, hogy hülyeséget mondom, de náluk nem az van, hogy ilyen méri a polc, tehát ugye a polcba magában van a technológia, hogy ilyen súlyokat mér, meg ilyesmi, meg, hát, hogy ott az nem a kamera figyeli szerintem.
Nem tudom, én is azt hittem, hogy ez valami összetettebb. Vagy a, hát, azt is lehetett volna.
Nem tudom, hogy a magyar nem ilyen helyzet, mert nem nagyon találtam erről.
Én azt nem értem, hogy ez nyilvános dolog volt, ez le volt kommunikálva, hogy egyébként indiaiak pöttyögik be, hogy mit veszel. Mert onnantól kezdve én a tőzsdefelügyelet helyében úgy megbüntetném most az Amazont, hogy csak úgy csattan. Ez hol szabályos befektetőkkel szemben? Most képzeljétek el, hogy én azt mondom, csináltam egy AI vállalkozást, letöltesz egy szoftvert az okos otthonos kis boxodra, és azt fogja csinálni, hogy kapcsolja a villanyt, ahogy egy szobát elhagysz, meg a következőbe besétálsz. Sőt, már sejti majd, hogy melyik szoba felé mész, és ez tudja, hogy merre kell neked villanyt kapcsolni. És én ezt tőzsdére viszem, mindenki oda van érte, kapok 500 millió dollárt, majd később kiderül, hogy amúgy kurvára ilyen pakisztáni sweatshopban rabszolga gyerekek, nyomkodják egy numpadon, hogy egyes szoba le, kettes szoba fel, kettes szoba le, hármas szoba fel, és nézik a te kamera képedet, és manuálisan kapcsolgatják a villanyt a lakásodban.
Hát igen.
Hát ez nem már, hogy ez szabályos, vagy hogy ez így nem a befektetőknek a teljes átverése.
Gondolom, azt muszáj, tehát, hogy valószínűleg ez valamilyen kisbetűs részben benne volt, hogy amennyiben a kamerák nem megfelelően működnek, akkor emberi ellenőrzés igen. történik. Csak ők arra számítottak, hogy 1000-ből mondjuk 20 vagy 50 esetben kell, nem pedig 700 esetben.
Szerintem az óriás, és itt tényleg Eszter jól emlékezett, ez a Kendall Gastrol neve a cégnek, és én most rákerestem, tényleg súlyérzékelések a polcok, és akkor így figyeli kamera, és figyeli azt, hogy te levetted, visszatetted, ezt is így méri, hogy akkor hezitáltál, és mégse teszed be, és akkor valahogy ezek alapján áll össze az, hogy te a vásárlásodban mik voltak a termékek. Szóval, és itt is csak italokkal működik jelenleg ez a Kende Gastro, az a neve a biznisznek. Igen, tehát hogy látszik az, hogy ez a technológia még messze ment. Igen.
Nekem nem egyértelmű, hogy ez a technológia miért ennyire bonyolult. Tehát, hogy laikusként azt hinném, hogy amikkel így a mai világban találkozok napi szinten AI megoldások, én nem érzem azt, hogy ezt ne lehetne megugrani a mai, a már meglévő AI-okkal egy olyan cégnek, akinek kis túlzással végtelen pénz áll a rendelkezésére.
Nem lehet, szóval hogy ez a túls, tehát hogy nem látja egyszerűen a terméket a kamera, mert túl sok takarás lehet, tehát hogy túl sok kamerára van akkor szükséged, ezeknek az összehangolása. Igen. Mert van olyan kérdés. Egyébként, ami úgy működik, ugye, hogy bemész, kapsz egy vagy tabletet, vagy azon van valami, és akkor így lecsipogtatod. Tehát van olyan már, hogy valaki a kosárba teszi ezeket a termékeket. Tehát mondhatom azt, hogy többféle megoldást próbálnak és tesztelnek.
Valami hasonlót akarnak helyette csinálni egyébként az Amazonnál, ezt nem több helyen leírták, teljesen egyértelmű, de hogy mintha egy ilyen mobil kasszával összeszerelt kosarat tolnál majd az üzletekbe, szóval nem engedték el teljesen ezt a vegyesboltos sztorit.
Akkor megcsinálják azt, amit a Tesco 5 éve.
Szóval igen, ez az Amazon a sír, és egyébként ami érdekes, hogy nem ez az első, hogy csúcs technológiának adták el azt, hogy valaki kamerán keresztül figyel, mert Kaliforniában a Cruise nevű vállalat csinált önvezető taxikat, ahol szintén nem önvezetőek voltak az autók, hanem egy központban dolgozó profi sofőrök figyelték kamerákon keresztül, hogy merre megy az autó, és nekik kellett reagálni, hogyha mondjuk egy gyerek vagy az úttesten egy munkagödör volt az autó előtt, és beleavatkozni az autó kutyába, de még így is annyi balesetet okoztak ezek az autók, hogy kitiltották őket az államból.
Hát én megcsinálom az indiai gyerekes lámpa bizniszemet.
Na, tudod.
Hát szerint...
Ők kapcsolják föl, az lesz az AI-od, hogy mi?
Az lesz az AI, hogy indiai gyerekek kapcsolgatják.
Nézzük, hogy
valaki... Közben kamerán.
Igen, valaki mondja, hogy kapcsolt fel a lámpát, és akkor az indiai felkapcsolja.
Ja, ez borzasztó.
Igen.
Hát de kb. Akkor így nézhetett ki. Igen. Jó, hát erre mondták azt, hogy valójában a ChatGPT mögött is indiaiak válaszolnak éppen, de voltak ilyen poénok.
Lehet.
Nem tudom, viszont amekkora mánia most az AI, és amilyen befektetői pénzek mennek bármibe, ami AI-os projekt, én nem lepődnék meg, hogyha még sok ilyet látnánk a következő.
Amúgy részekben. Szerintem is. Szerintem, annyi ilyen csaló startupper volt eddig is. Miért pont most ne lenne egy csomó ember, aki azt mondja, hogy hát adjuk el az AI-ként az indiaiakat.
Persze, de oké, de egyik oldalt én azt látom, hogy oké, ezzel az Amazon igen megvezette az embereket, és olyan technológiai újítóként állította be magát, ami nem volt. Viszont a másik oldalon pedig azt mondom, hogy ahhoz, hogy fejlődjünk technológiába, lehetnek bukott projektek. Tehát, hogy az, hogy most az Amazon ebbe belebukott, ez ilyen. Tehát ahhoz, hogy fejlődjünk, vannak olyanok, hogy bevezetünk dolgokat, majd elvetünk dolgokat.
Igen, ilyen szempontból meg jó, hogy igen. Azt mondták, hogy ez nem megy, és abba hagyjuk. Nem 60 üzletnek a... De nem is kell, hogy bezárják az üzleteket, hanem csak sima kasszákkal felszerelni, gondolom. Nem tudom, hogy itt fognak csinálni. Tehát, hogy igen. Ez egy... apró kis kellemetlen.
De, viszont igen. Szerintem a Kende Gastro mutatja jól, hogy lehet más elven működő ilyen bolt, és hogy lehet, hogy van az a szűk keresztmetszet, amit nehéz most még megtalálni. Tehát, hogy mi az a szűk keresztmetszet, hogy te a polcról beteszed a táskádba a terméket, és el tudja számolni a rendszer. Ezt kell megnézni, hogy mi az a szűk keresztmetszet, amit még a fogyasztó is egyébként.
Hát igen. A képfelismerés sajnos az pont ilyen szempontból ugye nem a legjobb erre. Uh-huh. Ugye az AI nem úgy lát képeket, mint mi, hanem ő ugyanúgy egyeseket és nullákat lát, és akkor ilyen minta felismeréssel próbál predikciókat csinálni, hogy amit lát egyeseknek a formája, az most egy macska vagy egy autó. Ez kifejezetten rossz arra, hogy nagy komplex dolgokat lásson át, mint egy ember a kezében egy termékkel, mert az, hogy egy sárga terméket egy sárga pulcsi előtt fogsz, az már meg tudja kavarni.
Igen. De a súly egyébként egy jó dolog.
Igen, az sokkal mérhetőbb.
Igen, most amikor voltam a Boxiban, ugye ez is egy fulfillment cég, mint az iLogistic, ott konkrétan a bevételezésnél a termékeket elebele is mérik, akár mondjuk van egy új termék, és itt az a lényege az egésznek, hogy te amikor majd becsomagolod ezeket a termékeket, akkor súlyra pontosan meg tudja mondani, hogy hiba van. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy tud figyelmeztetni téged, hogy valamit nem tettél bele, csak azért, mert kiszámolta, hogy ezek a termékek közül a súly az nem stimmel, és itt most, ha nézitek, akkor tényleg valóban az egyik izgalmas dolog a súly, amit egyébként az összes pénztárgépnél, amit most használunk mondjuk a Lidl-be vagy a Spárba, ez tökre jó érzékeli, mondjuk az is igaz, hogy jó párszor elromlanak ezek.
Igen, amúgy pont ezt akartam mondani, hogy nekem eszembe jut, amikor egy zacskó fűszert szeretnél venni egy önkiszolgáló kasszánál, és garantáltam valamit panaszkodni fog, mert nem tudja feldolgozni ezt a pici súlyt.
Hát arra kellene az indiaiak, akik beírják, hogy ez babérlevél volt.
Így van. Orbitot se ismerte fel a múltkor, egy csomag rágót, túl könnyű volt neki.
Igen, igen. Meg ez az, amikor oda pakolsz, én például tegnap ott hagytam az Orbitomat, pedig kifizettem, úgyhogy a következő vásárló nyert egy rágót.
Azt hittem azt mondani, hogy a következőt az csak zsebre rakod.
Nem. Nem úgy sem ért bele. Nem az, de nem értetett, letettem, csak ott hagytam. Nem figyeltem oda, meg a mögöttem lévő már loholt a nyakamba, aztán azért vannak ilyen szituációk. Na, behoznám tovább YouTube-os hír, AI-os hír, hogy a YouTube videóiból tanul az AI, és ez nem tetszik a Google-nek, ami több szempontból is érdekes megközelítés. Uh-huh. Néhány hónapja óriási hír volt, hogy az OpenAI a Sora nevű projektet bemutatta, amiben az látszott, hogy videókat tudtak kreálni konkrétan egy-egy promptból, ami szerintem óriási, hogy erre képes már az AI, úgyhogy egyébként volt pár évvel ezelőtt már volt róla egy videó, hogy akkor még így mindenféle össze-vissza ilyen képi világot csinált, és nem lehetett felismerni, vagy fel lehetett ismerni, hogy videó, csak hát borzalmas volt. És hát ugye az OpenAI az a nyílt internetről tanultatta a rendszerét, és a YouTube is erősen érzi, hogy a platformra feltöltött videók is segítették az AI-t. Az OpenAI technológiai vezetője a Bloombergnek adott egy interjút, ahol feltették neki a kérdést, hogy hát igen, de akkor a Sora hol tanulta meg azt, hogy hogyan is néz ki a világunk, hiszen abból kell neki leképezni a videókat, és erre hát az OpenAI vezetője nem adott jó választ, vagy nem adott rendes választ, és próbált kitérni a válasz adás alól, és a YouTube vezére megjegyezte, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy a Sorát a YouTube-os videókból taníthatták, és hát ez egy másik oldal is, hogy egyébként hát a Google közben ugyanígy a saját AI-ját egyébként bármiféle interneten felelhető adatból tanítatja, akár nézzük így például egy Minner cikket is, több mint valószínű. Szóval hol az igazság, hogy akkor most a YouTube-os vezér így beszól ennek-annak, meg egyébként ez a téma, hogy bármilyen AI-t nézünk, az a meglévő tartalmakból tanul. Ezt már többször beszéltünk erről, hogy egyébként ez baj-e?
Hogy abból tanul?
Aha, tehát hogy kell-e valami? Finanszírozzon-e valamelyik AI ahhoz, hogy a felhasználása adatokat fizessen-e? De a tartalomkészítők fel vannak erre készülve, meg hasonló téma lehet így érdekesebben.
Hát tisztább lenne, ha ezt előre megállapodnának, és azt mondaná az OpenAI, hogy figyeljetek, szeretnénk a Google vagy a YouTube videókból betanítani, itt van x millió dollár. Mint ahogy, ha te szeretnél videót csinálni, akkor azt vagy előállítod magadnak, vagy előfizetsz valahol, hogy stock videókat használhass, a másnak a YouTube videóját te is csak ugye fair use keretein belül használhatod. Tehát, hogyha nem szólsz hozzá, nem adsz hozzá új tartalmat, vagy akár csak túl sokat vágsz be más videójából, azért téged megbüntetnek.
De akkor érted, most ebből az esetben az OpenAI, a Sorát csak megtanította ezekből a videókból, ő nem használ fel belőle.
Ezt is ezt honnan tudjuk.
Jó, az is igaz, hogy igen. Mert van olyan, ami stock képeket le tudtak úgy generálni, hogy kiderült, hogy a stock adatbázisokból dolgozott az AI. Hmm. Ebben is egyetértek.
Nem,
vagy
nekem,
ez a része?
Nem tudom, nekem ilyenkor ez kicsit ahhoz a vitához hasonlít, hogy én is, hogyha én mondjuk festő vagyok, akkor én is megnézhetek valakinek másnak a művét, és lemásolhatom gyakorláskép, vagy tanulhatok tőle technikákat. Vagy...
Igen.
De más, amikor egy robot tömegszinten csinálja ezt. Ez ugyanaz a különbség, mint hogyha egy kis divattervezőnek nekem megtetszik egy felsője, kilogikázom, hogy vajon hogyan, és megvarrom otthon magamnak. Az egy dolog, és egy tök másik dolog, hogyha a Zara vagy a Shine meg lemásolja, és elkezdi, nem tudom, 100 000-esével gyártani 1000 forintért.
Ezzel egyetértek. Okés.
Szóval ilyen szempontból nekem valahogy ez a tanítás, ez nem oké, de nem tudom, hogy mi lenne a megoldás. Ezt már mondtam korábban is, és szerintem ez a következő időszaknak egy kérdése lesz, hogy ezt jogilag hogyan intézik el.
Szerintem egyébként lehet, hogy nem a jogi részét kell megoldani, hanem azt kell megoldani, hogy ezek a technológiai cégek, mint az OpenAI, vagy bármilyen más AI, ők eleve olyan embereket is foglalkoztatnak, akiknek egyébként minden nap az a dolga, hogy az AI-t tanítsák, és erre gyártanak videókat, cikkeket, tartalmakat, és ezeket, igen, de mondjuk persze az is érdekes, hogy könnyebb az internetről betanítatni, olcsóbb. Ez egy szélmalomharc szerintem.
Igen.
Ja, azt szerintem megoldás, hogyha valaki direkt ezért készít tartalmat. Egyébként meg rengeteg, az interneten is van rengeteg műalkotás, biztos ők benne, hogy videó is egyébként, ami már, vagy irodalmi mű, vagy ilyesmi, ami már közkincsé lett, tehát hogy nem valakinek a jogvédett tartalma, azt igazándiból mondjuk azt mondom, hogy azt használhatják erre.
Mit gondoltok egyébként a tartalomkészítőknél, mint ahogy nálunk is ez már erős trend, és itt találkozott igazából tehát hogy nekünk is az előfizetői rendszerünknek az elindulása, az én úgy gondolom, hogy az AI azért ösztönözte, mondhatom ezt, vagy hát azért kellett ezt meglépni pont az AI miatt, hiszen kell olyan exkluzív tartalmat adnunk, amit mondjuk az AI-ból nem tudsz kiszedni, illetve védjük mi is a tartalmunkat, ami persze az is egy szélmalomharc, mert ennyiből az AI megtalálhatja ugyanúgy az anyagainkat, aztán valahogy megoldják, meg nem hiszem, hogy a mi adatainkra megy rá, csak én is azért döntöttem az előfizetés mellett, mert a többi piaci szereplő is ebbe az irányba tud menni, és akkor az emberek amúgy is már előfizetnek dolgokra, tehát nem lesz nekik új, hogy a mindennél is van előfizetés, elzárják a tartalomkészítők egyébként az anyagaikat. Pont emiatt. Mit gondoltok erről?
Szerintem ebben van valami, még ha nem is az AI elől zárod el, de azzal, hogy egyébként pont amit te mutattál cikket, abba írták, tehát nem most fel saját gondolatom, de egyetértek vele, hogy ha olcsón akarsz sokat előállítani, az egy kicsit úgy akár a kudarc receptje is lehet, hogy nem szabad össze... Tehát, hogy azt gondolják egyesek, hogy az MI, vagy az MI írta a cikkekkel hatalmas mennyiségben, alacsony minőségben fel lehet venni a harcot a kevesebb, de minőségi tartalommal. Uh-huh. És szerintem, amikor sokan mondjuk akár a Minner cikk, igen, amikor akár a Minner cikkeket is elzárjuk egy paywall mögé, akkor ezt nem azért tesszük, hogy nehogy tanuljon belőle az AI, hanem valahogy jeleznünk kell, hogy hatalmas információ mennyiség van az interneten, pillanatokkal egyre több, és valahogy jeleznünk kell, hogy ez elkülönül attól a alacsony minőségű, viszont hatalmas mennyiségű katyvasztól.
És igen.
Igen.
Mert ugye itt fontos az is, hogy egy AI nem fogja neked megfelelően struktúrálni, ahhoz ugye neked kell megfelelő promptot betenni. Mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik saját magunknak promptolunk.
A saját agyunknak.
Igen, promptolunk.
Hát körülbelül.
És egyébként én, tehát hogy tudnotok kell, hogy akár egy új szövegíróval, szabadúszóval, cikkíróval dolgozunk együtt, brutál sok idő, mire megszokja azt, hogy kell készíteni egy Minner cikket. Tehát, hogy én ott látom egyébként, hogy még egy Minner cikket is milyen nehéz elkészíteni, hogy az egyébként a Minnernek jó legyen. És akkor itt mennék át egy másik hírre. Képzeljétek el, hogy tömeges silány MI, vagy AI írta a cikkekbe, bukott bele a C-net, írja az IT Business. A Wikipédián nagyon sokszor a C-netet használták megbízható forrásként. Na hát az elmúlt időszakban egy Wikipédia szerkesztő többször is jelezte, és erről viták vannak, hogy AI által írt cikkekbe fut bele számtalanszor a C-net tartalmaknál. Pontatlanok, megfogalmazások nagyon rosszak, pedig úgy, hogy egyébként Amerikában, ugye angolul a ChatGPT jobb. Ez a legizgalmasabb ebben. Ugye ennek a hátterében egyébként az új tulajdonos is állhat, a CBS-től megvették magát a C-netet, és egy olyan média portfólióba került, ahol egyébként nagyon nagy számban felelhetőek AI által írt tartalmak, és azt sem tesz jót a C-netnek a megítélésének, hogy a vezér az többször istenítette az AI-t. Ugye egy kontextus, az IT médiában dolgozók, illetve olvasók és szakemberek közel 30 éve bíznak a CNET tartalmaiban, és ennek az az oka, hogy szigorú szerkesztési és termékértékelési standardjeik vannak, mint hogy ugye a Minnernél is megvannak a standardjeink egy-egy tartalom elkészítésre. Úgy ezt milyen jó megfogalmaztak, ezt majd beleírom ilyen értékajánlatba, hogy szigorú szerkesztési standardjeink vannak. És ezek most meginoktak. És reagált a C-net, váltott egy kicsit, a tartalmakból is visszavett, az AI tartalmakból, de hát ez, tudjátok, ez nem olyan, hogy most akkor egy idővel láttad, hogy ilyet lehetnek ezek az AI tartalmak, akkor bizony, hogy egy idő után megint visszakapcsolják ezt, de tény az, hogy kevesebb Wikipédia forrásba fogják berakni emiatt a C-netet. Ő beáldozta valójában egy kicsit a minőséget. Na, mit gondoltok erről? Ugye itt van az IT Business cikk, amit ugye itt beleolvashattok.
Hát ők azért sok ponton hibáztak. Uh-huh. Ugye itt azt írták, hogy elvileg ugye a C-net azzal kísérletezett, hogy tud-e nyilván AI-nak kiszervezni cikkírást, amivel szerintem majdnem minden média oldal valamilyen szinten, de ugye kísérletezik.
Igen.
Itt az volt a probléma, hogy akkor ezek szerint komolyabb revízió vagy emberi ellenőrzés nélkül mentek ki cikkek, hiszen ezért tudott egy csomó ilyen rossz meg pontatlan megfogalmazás, vagy akár konkrét tárgyi tévedés ugye belekerülni a cikkjeikbe, és aztán ezután az egész helyzetet, miután ez kiderült, nagyon rosszul kezelték. Öntötték ki a szarcikkeket, majd mikor szembesítették őket azzal, hogy figyeljetek, ezek nem jók, akkor még kvázi ők voltak felháborodva, és hát fura. Meg is próbált, vagy ők el is tusolták, tehát soha nem is írták azt le sehol, hogy ez amúgy egy AI cikk, vagy AI-t használtak benne. Azt csak most láttam meg az IT Business-es cikkben, hogy konkrétan odaírták, hogy ezt ember írta. és azért az meg megint egy másfajta hát ilyen szabálysértés, vagy etikai probléma szerintem.
Igen.
Hogy ezt sehol se közölték, és aztán még beleálltak pluszba az újságírókba, akik ezt lehozták.
De egyébként nem gondoltok arra, hogy ők azok, akik lebuktak? És egyébként rengeteg ilyen van már most?
Igen, és biztos, hogy rengeteg lehet. Van. Nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem a ChatGPT-ből, vagy ilyen AI író programból nem kerülhet át egy média oldalra egy az egyben tartalom. Igen. Én nem szeretem olyan kimondottan ötletelésre se használni, előfordul, hogy használom, de nem nagyon kaptam még belőle jó ötletet. Maximum az, hogy ez mennyire rossz, az kontraszt alapon inspirál, de még hogyha valaki használja is mankónak, vagy sorvezetőnek, az egy az egyben nem másolhatod át, mert akkor mi a hozzáadott értéked? Akkor miért nálad olvassák el ezt az információt?
Akkor most ledobok egy nagyon durva bombát, ami lehet, hogy ott szegény szerkesztő, vagy újságíró tényleg maga írta azt a tartalmat, vagy lehet, hogy saját maga ennyire rossz szóhasználatot, vagy nem rossz, hanem olyan szóhasználatot használ. A Janka, ugye a Molnár Janka Sára, ő felrakott egy videót most, hogy az Index cikkét a ChatGPT írta, méghozzá az összeesküvés elmélet hívők szerint démont akar idézni a CERN. Elvileg valami ilyesmi írt, mondjuk ez is techés tudomány rovatba. És ő azt mondja, most nézem itt a videót, mindjárt kiemel egy részt, a CERN a világ legnagyobb fizikai felfedezéseinek éllovasa, és Janka úgy látja, és ebben egyébként egyetértek, ugye mondom, hogy nálunk is van olyan a név ötletekben, amibe beakad az AI-nak. Az éllovasa szó az valamiért nagyon beakad az AI-nak, magyarul sokszor, és ezt majd egyébként én is majd kipróbálom meg valahogy ezek kijönnek-e. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy most ebben az esetben Janka egy indexcikk alapján azt mondja, és ott vannak benne tárgyi tévedések, ezért írta egyébként, vagy ezért készített róla a videót, hogy azt az AI írta. Ez azt jelenti, hogy az újságíró, itt az a nehéz, hogy szerkesztőként se tudhatod, hogy az az újságíró AI-t használt. Ez itt a legnagyobb nehézsége szerintem egy magyar újságnak, média oldalnak, hogy neked nagyon szigorú ellenőrzést kell csinálnod, és akár mikromenedzselni, ami szerintem elveszi az egész munkának az idejét, hogy az adott munkavállaló az használ-e AI-t, jó tarkon is passznám, de hogy ez a nehéz egyébként szerintem egy média cégnek, és ebben az esetben lehet, hogy nem az Index a hibás, hanem az újságíró és a média oldalnak pedig sajnos, mint ahogy a CNET-nél, fel kell készülni arra, hogy oké, rendben, ha engedjük is, hogy használják a ChatGPT-t, mire engedjük, hogy használják, és szabályokat bevezetni, amit egyébként én azt gondolom, hogy a lusta újságírók nem biztos, hogy betartanak.
Egyetértek, de szerintem itt az is a baj, hogy nem tudjuk mi eldönteni, ellenőrizni jelenleg, hogy vajon tényleg AI írta ezt a cikket, vagy sem. Mert amit most ez a mondat, amit felolvastál, nem szeretem, amikor az a kritika, hogy ezt az AI írta. Ez nem tudod, hogy mit ért alatta valaki. Mert amit mondtál, az lehet, hogy pontatlan esetleg, Janka szerint, meg az is lehet, hogy közhelyes igazán, ez az éllovas egy kicsit közhelyes. Most egy újságíró akármilyen jó esetleg fáradt tud pontatlanul és közhelyesen fogalmazni.
Persze.
És ilyenkor egyből rávágjuk, hogy ezt AI írta. De az is lehet, hogyha esetleg sablonos, hogyha terjengősen fogalmaz, az is ilyen AI-os, hogyha nem, nincs benne konkrétum, hanem ilyen nagyon általános megfogalmaz, ez is AI írta. És szerintem pont az mutatja, hogy nem lehet AI-ra cserélni az újságírókat, hogy egy rossz tartalomnál egyből az a kritika, hogy AI írta.
Jó, ez is igaz, igen.
Tehát, hogy pont ez a jele annak, hogy milyen gyorsan ez a US tuti a ChatGPT-ből van, lett a nagy leszólása egy szarciknek, hogy lehet, hogy nem kéne ChatGPT-ből szedni cikkeket.
Nekem egy olvasón küldött át egy saját projektet, amiben csak AI által írt tartalmak vannak. Egy picit beleszerkesztenek, tessék.
Nem nyilatkozom
róla. Már most nem tetszik?
Már láttam.
Már most nem. Igen.
Ja.
Emlékszel, amikor átküldtem? Tehát, hogy annyira látszott rajta, hogy AI tartalmak, tehát vérunalmasak voltak a tartalmak, a cikk címek egyébként azok jók voltak, de látszott benne, hogy egyszerűen hiányzik valami kontextus, valami olyan, ami miatt te most hú, most ezt aztán el fogod olvasni. Tehát egyrészt látszott az, hogy igen, izgalmasabb promptok kellenek. Például én valahogy azt vettem ki egyébként, és itt nem tudom, hogy elmondjam ezt, hogy ezzel ötletet adni bárkinek, tehát hogy egy cikket nem készíthetsz el egy prompttal. Tehát, hogy egy cikk szerintem, hogyha valaki AI-jal akarja megírni, és ez a nehéz egyébként, tehát ehhez kell az, hogy egy cikkíró soha nem tud majd, vagy nagyon nehezen fog tudni egy ChatGPT-ből kihozni egy jó cikket, mert azt gondolom, hogy körülbelül 50 prompt kell, 50 üzenetváltás ahhoz, hogy jól megírd azt a cikket. Uh-huh. És ebben olyan változatok kellenek, amiből egyébként még külön az AI-t megkéred, hogy fogalmazzon újra dolgokat, változtasson valamit rajta, meg hasonló ilyen nyalánkságok, de hogy, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy maga a ChatGPT se alkalmas erre, és egy olyan workflow-val kell dolgoznod, amit jelenleg még egyébként én sem biztos, hogy teljesen tudnék, hogy most milyen workflow alapján írjam, de hogy, tehát, hogy nem biztos, hogy az egész cikket egy promptból kell megírni arra célzok itt, hanem és annál az anyagnál, ott lehet, hogy a cikk címét külön prompttal írták, de a többit az biztos nem. Uh-huh. És vérunalmasak voltak, és én mondtam, hogy sajnos ezt nem tudjuk felhasználni még a mindenen sem, mert nem, ez nem jó példa.
Illetve lehet, hogy jól hangzik, hogy olcsón nagyon nagy mennyiségben tudsz előállítani tartalmat, de szerintem nem csak rombolja a hitelességet, mint itt a CNET-nél, hanem biztos vagyok benne, hogy a Google fog erre frissítést csinálni, és a SEO-ban ki fogja írtani ezeket, mert senki nem akar ilyen oldalra találni.
Én a mese projektemnél futottam bele abba, hogy próbált, tehát, hogy lehet generálni az AI-jal mesét. Na most olyan mesét generáljak, amiből van egy platform, ami egyébként izgalmasabb meséket generál, próbáltam ezt elérni. Tehát nehéz volt kihoznom belőle, mert Donát, ezt nem tudod, vannak egy hülye projekteim, amivel kipróbálgatok AI-t, és hogy valami egyszer valami jó lesz, és ki tudja, minden nagyobbat alkotok. És volt egy ilyen mesés, hogy a kisgyerek ki tudja választani, hogy ki legyen a főhős, uh-huh. akkor a szülő be tudja írni azt, hogy mi legyen a tanulsága a mesének, és akkor még tudnak választani azt, hogy hol legyen a mese. És
ehhez még legeneráltatnál a SynthLab-ben ilyen Bodrogi Gyula hangot, és akkor felolvastatnád vele.
Igen, és hogy igazából tök jó. Tehát így generált le meséket egyébként, de még messze van attól, hogy azt lássam benne, hogy mondjuk ez egy biznisz lehetne. Mm. Mert egyébként maga a mögötte lévő IT megoldást, azt így tudom mondani nektek, hogy OpenAI-ra rá tudod építeni, és konkrétan 8 óra alatt megvan a projekt. Ja, és még az is megvan benne, hogy automatán kitalál meséket és kiposztolja a Facebookra. Na jaja, képet is generál.
Hát kíváncsi leszek.
Nem, az a helyzet, hogy ott akadtam el, hogy nehéz lesz azt, tehát egyszerre nem tud legenerálni jót, és hogy és belegenerálni olyanokat, amit egyébként nem akarná. Tehát, hogy gyerekeknek szól a mese, szóval, hogy azt így nagyon nehéz ellenőrizni. Indiaiak ellenőrzik majd az én AI-omat, hogy nincs-e benne racizmus, nincs-e benne nem tudom mi. Tehát, hogy az egy érdekes megoldás lehet. Úgyhogy hát ez az AI, ez még sok kérdés vett fel.
Így visszakanyarodva így a szerzőjogokra meg ilyesmi, arról mit gondoltok? A neten láttam egy ilyet, hogy ugye most már azt hiszem, hogy a Twitterre feltöltött képek, meg talán a Tumblrre is, azok a cég maga eladta azokat, hogy abból tanulhatnak az AI dolgok, modellek. És hogy létrejöttek olyan szolgáltatások, hogy ugye a művészek például nem akarják, hogy abból tanuljon az AI nyilván, és próbálják megvédeni magukat. És vannak ilyen szolgáltatások, ilyen programok, hogyha abba feltöltöd mondjuk a fotódat, vagy a festményedet, vagy akármi, akkor visszakapsz egy ilyen változatot, ami ugyanúgy néz ki, de ha azt töltöd fel, és azt lopja le egy AI modell, akkor nem tudja feldolgozni, és ilyen, ha az alapján próbálna valamit kidobni, akkor ilyen össze-visszaság jön ki belőle. Nem tudom elmagyarázni, hogy technikailag hogy működik, de hogy ilyen védekező, mint egy kicsit, mint egy láthatatlan ilyen vízjel.
Igen, igen.
És hogy ahol ezt olvastam, ott azt látom, hogy ilyen AI startupperek, meg ilyen nagy AI guruk kiakadtak ezen, hogy ez adatmérgezés, és ugye mérgesek erre, hogy lehet ilyet csinálni, mert hogy így tönkre tesznek egy nyelvi modellt, vagy nem nyelvit, hanem egy képi modellt, és hogy utólag ezt tök nehéz kivenni belőle, és hogy mernek ilyet csinálni emberek, holott szerintem tök normális, hogy a saját munkádat megvéded.
Igen, tehát a lopás, a más szellemi termékének a lopása, hogy te arra bizniszt építs, az oké, okay, de az adatmérgezés, az csúnya dolog.
Adatmérgezés. Hogy mersz lopásgátlót tenni a termékedre?
Aha. Wow.
Nem. Rohadjon meg, aki a kocsiját bezárja, amúgy.
Wow, ez érdekes egyébként. Szerintem nagyon jó, hogy erre egyébként létrejön már startup.
Igen. Na ez például egy innovatív
megoldás.
Most nem jut eszembe a neve a programnak, de rákeresek, hogyha érdekel
titeket. Majd belinkeljük, igen. Ez egy érdekes megoldás. Igen, itt most a tartalomkészítők lesznek azok. Tehát én egyik oldalt azt látom, hogy még lehet, hogy ebből a szempontból tudom, naív vagyok, de maga a tartalomkészítők lesznek felértékelve. Egyrészt szerintem tisztul a piac. Kevesebb emberre lesz szükség a tartalomkészítésben, és hogy amúgy felértékelődhetnek ezek az ilyenfajta tartalmak. Szerintem ez ebből a szempontból jó. Meg kellenek azok, akik... Tehát, hogy még mindig kellenek azok az emberek, akik az AI-nak megadják, hogy mi legyen a tartalom, és hogy ez mindig is szükség lesz erre, csak annyi, hogy átalakul, mondom, a munkánk. Majd ezt megnézem egyébként, hogy lehet, ez szerintem ez egy jó challenge lehet, hogy lehet egy tartalmat megírni, úgyhogy megírod egy promptból, és megírsz egy tartalmat valamilyen szisztéma alapján 100 promptból, és mi a különbség, és hogy...
Mert csak lesz több munka, mint megírni magadtól.
Az is igaz. Jó. Ja.
Én azt mondom, hogy...
Jó, 100 promptot beírni tényleg.
Legyen az AI-mentes, az új DMO-mentes, és tegyünk ki egy nagy plecsnit a mindenre, hogy AI-mentes. Én szerintem nem csak a tartalomkészítőknek a képessége fog felértékelődni, hanem én azt...
De adjuk el, tehát hogy mi ellenőrizzük, hogy tuti AI-mentese.
És hogy ellenőrizzük?
Azt nem tudom, majd azt megoldjuk akkor, de 100 000 forintba kerül a plecsni, már most tudom. Legalább, hogy AI-mentes tartalma legyen.
Minden által. És majd minket is hiteltelenít a plecsni. Na mindegy.
Ja, tényleg.
Ja, szóval, hogy szerint...
Ahogy hallhattátok, mi azért eléggé egyedi tartalmakat készítünk a minner.hu-n is. Ugye lehet olvasni is a Minnert, nem csak nézni a videókat, vagy hallgatni a podcasteket. Én javaslom, hogy nézz rá a Minner cikkekre, Minner tartalmakra, hiszen, ahogy már említettem, eléggé egyedi eljárásokkal is készítjük egyébként ezeket a tartalmakat, és odafigyelünk, hogy 99,99%-ba olyan tartalmak kerüljenek eléd, amik nagyon jók. Ugye van egy minimális, amit meghagyhatunk abba, hogy amúgy hibáztatunk is időnként, de közelítünk arra, hogy ugye a legjobb tartalmak kerülnek eléd, úgyhogy ezeket nézd meg. Sziasztok, sok sikert!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu